Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Esemény.
Jubileumot ünnepel a Vadlót sokadalom Tatán. 25. alkalommal rendezik meg, november 29-én a tatai öreg tópartján Magyarország legnagyobb télköszöntő madárfesztiválját, ahol több tízezer madár látványos mozgását figyelhetik meg a látogatók. Az esemény hajnalban a madár megfigyelők versenyével kezdődik, a nagyközönség pedig reggel 7 órától tekintheti meg a vadludak kihúzását, amikor az összes madár egyszerre repül fel éjszakázó helyéről. A helyszínen szakértő madarász mutatja be a különböző fajokat. Máté Bence világhírű természetfotós a kertekben létrehozható élőhelyek kialakításáról tart előadást, valamint bemutatják az év madárfotósa 2025 pályázat nyertes képeit és alkotóit. A nap folyamán a tóparton több sátorban várják a programok a látogatókat. Lesznek állat és madár bemutatók, harkály megfigyelő és helytörténet történeti séták, játékok és kézműves foglalkozások. Az idei fesztivál nemzetközi figyelmet is kap. Tatán rendezik meg a vizes élőhelyek védelmét szolgáló nemzetközi szerződés, a Ramszári Egyezményhez csatlakozott városok polgármestereinek negyedik kerekasztalát, ahol Irán, Japán, Svájc, Chile és Belgium képviselői is bemutatkoznak. A tóparton lévő Malom és Kacsa rendezményházban a távoli tűzföld madárvilágáról, a farkasok Magyarország elterjedéséről, valamint Peru élővilágáról hallhatók beszámolók. A ludak este 4 óra körül szállnak le újra a vízre. Az esti behúzás is látványos, főleg felhőtlen égbolt előtt. Az ég alakban érkező rajokat a parton felállított távcsöveken és nagyméretű kivetítőn is követhetjük, szakértő kommentátor segítségével. Az eseményre rendezett vásárban kézművesek, őstermelők és népművészek kínálják portékáikat, de vásárolhatók madár és természetvédelmi eszközök, valamint könyvek és madarakat ábrázoló festmények is. A tavon november végére általában 40-50 ezer madár éjszakázik, többségük nagy lélik és nyári lúd, de a távcsöves megfigyelők a madár tömegben gyakran látják globálisan veszélyeztetett fajok példányait is. A tavon telelő vadludak akár 6000 kilométerről is Skandinávia és Szibéria északi térségeiből érkeznek Magyarországra az ottani időjárás hidegre fordulása után.
Kiállítás.
A kékfestés és a foltvarrás technikáját ötvöző alkotásokat mutat be a Néprajzi Múzeum új foltvarrás kékben Blueprint Patchwork című időszaki kiállítása. A 2026. február 1-ig látogatható tárlaton az érdeklődők többek között megismerhetik a kékfestés és a foltvarrás történetét, valamint megtekinthetik a magyar foltvarró C. elmúlt 30 évben készült alkotásait, illetve a Néprajzi Múzeum és a Magyar Foltvarró Cég közös Nagyjainktól örökül című kékfestő pályázatának pályaműveit is. Kemecsi Lajos, az intézmény főigazgatója kiemelte, az új tárlat tökéletes visszajelzést ad arról, hogy miért is fontos az, hogy egy világvárosban a 21. század harmadik évtizedében is működjön a hagyományos tárgyak őrzőhelyeként és kortárs közösségek támogatójaként is funkcionáló Néprajzi Múzeum. Az esemény keretében kihirdették a Magyar Foltvarró C. és a Néprajzi Múzeum által meghirdetett Nagyjainktól örökül című kékfestő pályázat eredményét. Magyarországon a technika a kora újkori kezdetek után a 19. és 20. század fordulóján teljesedett ki, ekkor 400 kékfestő műhely működött az akkori ország területén. A kékfestés 2018-ban felkerült az UNESCO szellemi világörökségi listájára. 5 közép-európai ország, Ausztria, Csehország, Magyarország, Németország és Szlovákia közös felterjesztésében. Hazánkban jelenleg 5 műhely működik, Bácsalmáson, Tiszakécskén, Tolnán, Győrben, valamint Nagynyárádon.
Koncert.
A budapesti éjszakában, a főváros sörözőiben, kávéházaiban, bisztróiban és kulturális tereiben adnak koncertet a Budapesti Fesztivál zenekar muzsikusai november 20-án a Zene éjszakája című program keretében. A Budapesti Fesztivál zenekar különleges kamaraformációi a Béla bárban, a Buda Collection antikvitás és kulturális térben, a Dante közösségi alkotótérben, a Dugattyúsban, a Háromhollóban, az Iszonban, a Manyi kulturális műhelyben és a Margóban várják a zenekedvelőket a kötetlen komoly zenei eseményeken. Az estén a klasszikusok mellett elhangzanak barokk, jazz, tangó, blues, népzene, kelta dallamok és filmzenék is. Olyan szerzők műveiből válogathatnak az éjszakázók, mint Mozart, Bach, Csajkovszki, Beethoven, Verdi, Piazzolla, Sostakovics, Cole Porter, Elton John, John Williams, Nino Rota vagy Ennio Morricone. A mini hangversenyek már késő délután elkezdődnek, és egyes helyszíneken akár éjfélig is eltarthatnak. A részvétel mindenütt ingyenes, de ahol lehetséges, érdemes előzetesen asztalt foglalni.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Legyen az repülőgép, hajó, traktor, vonat, autó vagy motor. A legkisebbek nagy része élhal a hangosan dübörgő, szélsebesen haladó járművekért. Nagyszerű program lehet akár a nyaralás, vagy egy laza hétvége során, ha ellátogatunk egy-egy járműfókuszú tematikus parkba, múzeumba. Balatonföldváron bárki felszállhat a Balatonpart egyik legizgalmasabb kilátójára, ami egy hatalmas hajót formál. Mi több? Nem csak az alakja különleges, az építmény árbóca a Balaton legmagasabb épített kilátója. Az észak felé néző, mintegy 70 méteres őrtoronyból páratlan panoráma tárul elénk. Innen Balaton akaratjától egészen Keszthelyig ellátni. Ám nem csak merengeni érdemes a távolba. Alászállva a hajótestbe kicsik és nagyok alaposabban is megismerkedhetnek a balatoni hajózás történetével és kultúrájával. Az interaktív tárlat makettek, terepasztalok és szimulátorok segítségével ismerteti meg a látogatókat a hajózás, vitorlázás érdekességeivel. A látogatóközpont kutya és baba barát, a legkisebbeknek játszószoba, nagyobb csoportok esetén animátor is rendelkezésre áll. Dutra Múzeum, Balatonboklár. Páratlan Dutra kollekció található a déli part egy eldugott szegletében, Balatonboklár Fonyódi végén. Ezek a világsikert befutott magyar gépek csodálatos állapotban sorakoznak Molnár Balázs udvarában, ahol a robosztus traktorok és dömperek mellett Dutra relikviák, dokumentumok, makettek, könyvek, fényképek és egykori munkaruhák is helyet kaptak. Az udvarban bemutató terem is található, ahol a gépekhez fűződő játék is várja az érdeklődőket. Ha a kihelyezett 27 terményből valamennyit meg tudja nevezni a látogató, egy Dutra borral lehet gazdagabb. Ám ha csak egyet is hibázik, neki kell egy palack borral fizetnie.
Minden bizonnyal volt már olyan élményünk, amikor nem tettünk fel egy kérdést, pedig nagyon szerettük volna. Vagy javaslatot akartunk tenni, de inkább csendben maradtunk. Alkalmazásban álló felnőttekkel készítettek interjút, és az így gyűjtött adatok elemzésével néhány kutatás feltárta, mikor és miért érzik az emberek, hogy képtelenek megszólalni a munkahelyükön. Ezekből a tanulmányokból főleg az derül ki, hogy az emberek sokszor még akkor is visszafogják magukat, amikor tudják, hogy a mondani valójuk fontos lenne a szervezetnek, az ügyfélnek vagy saját maguknak. Ezekben a felfedezésekben van egy megrendítő mozzanat: a hallgatás senkinek sem hasznos. Pszichológiai biztonság a munkahelyen. Ez a címe Amy Edmondson könyvének, ebből idéztem most egy rövid részletet. Dura Mónika a vendégem, a Mindwell Pszichológiai Központ alapító igazgatója, aki már nagy tapasztalatra tett szert, hogyan állnak ehhez a kérdéshez a cégek. Azért is kérdezem először arról, milyen visszajelzések érkeztek például hozzá a könyv megjelenése óta.
Én azt tapasztaltam, hogy nagy az érdeklődés, és hogy valakik nagyon örülnek, hogy megjelent ez a könyv, és hogy most már tudnak erről úgymond beszélgetni egy könyv kapcsán, ami mondjuk a munkahelyen zajlik náluk. Valakik meg azt mondják, hogy hiánypótló, valaki azt mondja, hogy azért olvass el, mert náluk nagyon nem így működnek a dolgok, és hogy ő egy ilyenre vágyik. A vezetőknél meg azt tapasztalom, hogy vannak nagyon nyitott vezetők, és ők nagyon üdvözlik ezt a könyvet, meg ezt a fajta szemléletmódot. A másik réteg pedig így elzárkózik, mintha nem is lenne, nem vesz tudomást erről.
A szerző hogyan vezeti végig az olvasót? Hol bicsaklik meg tulajdonképpen ez a biztonságérzet, és milyen kockázata van ennek? Ez nagyon érdekes. Ő azt írja, hogy 1990-ben kezdett ezzel foglalkozni, amikor kórházakban a hibázás gyakoriságát vizsgálták. Milyen tapasztalatai voltak, ami miatt elkezdett ezzel intenzívebben foglalkozni?
Hát ugye az Amy Edmondson az a kutató, aki elkezdett kórházakban kórházi osztályokat kutatni. Valójában akkor ő még nem tudta, hogy a pszichológiai biztonság, amit így kutat, hanem csak azt mérte föl, hogy melyik osztály hatékonyabb, erre gyűjtött adatokat, meg ebben a témában kutatott, és összehasonlította az adatokat. A hibázást gyűjtötték, hogy ki hányszor hibázik, és akkor ezekből milyen statisztikai adatok tudnak összegyűjteni, és hogy arra a következtetésre jutott, hogy azok az osztályok, akik eredményesebbek, azok sokkal több hibát vallottak be, meg tényszerűen sokkal több hiba jelent meg, mint azok az osztályok, akik nem annyira eredményesek, és itt az eredményesség mondjuk ilyen műhibákba, vagy halálozásokba, vagy szövődményekbe volt kimutatható, és hogy ez egy látszólag ellentmondás, hogyha valaki úgymond eredményesebb és sokkal többet hibázik, mint aki nem eredményes, ugye logikailag nem ez lenne az adott, és akkor ő ezt így elkezdte jobban vizsgálni. És arra jutott, hogy ezen osztályok és csapatok között az a különbség, hogy ott, ahol jobbak az eredmények, ott az emberek bemerik vallani azt, hogy hibáztak. Mert hogy a hibákból, és itt jön a lényeg, hogy lehet tanulni. Tehát abból nem lehet tanulni, ha hibázom, és ezt így elfedem, meg a szőnyeg alá söpröm, meg nem tudom a statisztikában megjeleníteni. És hogy ezek az osztályok megjelentett a pszichológiai biztonság, mert hogy mertek visszakérdezni, elmerték mondani, hogy hibáznak, mertek szólni a vezetőiknek, hogyha valamit nem jól csináltak, és hogy pont ezeken múlhatnak emberi életek, hogy mondjuk egy nővér mer szólni egy orvosnak, hogy valamilyen eljárás, gyógyszert nem jól csinál, vagy neki nem ez a tapasztalása, és hogy ezeket bemerik valami, és ezekről mernek beszélni, mernek megvitatni, és mernek ebből tanulni. És hogy itt volna a lényeg, hogy a hibázás az egy tanulási pont, és így tekintettek rá, és ezért az ő eredményeik összességében sokkal jobbak voltak, mint ott, ahol inkább a félelem kultúrája volt, és nem merték a hibázásokat sem a saját, sem a másokét sem visszakérdezni, sem bevallani. Ez volt az első ilyen pont, amikor ő rájött, hogy gyakorlatilag ez a pszichológiai biztonságon múlik egy munkahelyen, és hogyha ez egy ilyen éles terep, mondjuk, mint egy kórház, akkor ott hatványozódik ennek a szerepe.
Ugye ez egy speciális helyzet, hogy van egy vizsgálat, de egyébként valószínűleg krízis helyzetekben jön ki egy cégnél az, hogy itt ez nem létezik, ez a pszichológiai biztonság, az emberek inkább csöndben vannak, féltik az állásukat, jobb, ha nem szólok, miért én szóljak, kellemetlen helyzetbe kerülök, én nem vagyok ilyen típus, számtalan dolog van. Mesélne erről, hogy tényleg milyen helyzetekben jön ez ki?
Igen, ezek krízis helyzetben előfordulhatnak. Ugye számos példát hoz a könyv. Légi katasztrófák, hogy két légi katasztrófa, hogy tud másképp végződni, hogyha a pszichológiai biztonság létezik, és amikor nem létezik. Ez például egy krízis helyzet, hogy az egyik esetben ott nem mert szólni a másodpilóta a pilótának, hogy nem adták meg egyértelműen a felszállási engedélyt, és ment tovább, és az nagyon sok ember életbe került, míg 20 évvel később a másodtiszt mert szólni a pilótának, hogy ő ezt a terepet jobban ismeri, ezt a gépet jobban ismeri, itt nagyon sokszor vezetett, átveszi az irányítást, és a pilóta az egyből átadta neki, és az viszont egy ilyen katasztrófától tudták megmenteni, mert leszállt a folyón a repülő, azért, mert mert szólni és pszichológiai biztonságban érzi magát. Egyébként a légitársaságoknál az Amy Edmondsonnak ezt a könyvét, ezt ilyen alapműnek tekintik. Azóta alapműnek tekintik, és gyakorlatilag én már hallottam, hogy ha valaki pilóta szeretne lenni, például ebből tesznek fel felvételi kérdéseket. Mert ez náluk egy kulcskérdés, hogy mennyire mered felülbírálni mondjuk a vezetődnek a döntését, vagy mennyire mersz szólni, mert ugye ez a hibázás és az a visszakérdezés felszólalásnak a kultúrája, hogy érzem a magam abban a biztonságban, hogy hozzak be szempontokat, hogy elmondjam, hogy ezt nem így kellene, és hogy ezt jelezzem a vezetőnek. Ugye ez nagyban függ attól, hogy a vezető mennyire nyitott erre. Ez szerintem mindig én első számú vezetőnek a feladata, hogy ezt a biztonságot ő képviselje és megteremtse. Mert ha ő emellett, a pszichológiai biztonság mellett lerakja a voksot, akkor onnantól kezdve az összes vezető elkezd ehhez alkalmazkodni, és a vezetőkön keresztül a csapatok, meg a csapattagok is elkezdenek alkalmazkodni ahhoz, hogy mondjuk egy cégben ez egy céges kultúra része legyen. És akkor ugye ennek sok eleme van. Az egyik ez a hibázás kultúrája, a visszakérdezhetőség, de ha a vezetőkről beszélünk, akkor mondjuk a sebezhetőség. A sebezhetőség meg pont azt jelenti, hogy a vezető is emberből van. Tehát ő is hibázhat, neki is lehet rossz napja. Ez megint egy ilyen nehéz, mert hogy ez megint egy ilyen kulturális kérdés, hogy ez mennyire tolerálja a vállalat, a társadalmi közeg azt, hogy te sebezhető vagy mennyire élnek ezzel vissza. De hogy az Amy Edmondson erre biztatja a vezetőket, hogy ahhoz sokkal jobban lehet ahhoz a vezetőhöz kapcsolódni, aki azt mutatja, hogy ő valójában emberből van. Hmm. És hogyha azt mondjuk, hogy ez túl PC, szerintem ez nem PC, mert hogy ennek is megvannak a keretei. Szerintem ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez nem arról szól, hogy egy cég össze-vissza megy, hanem ez arról szól, hogy az egy alapvető szabály, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, a szempontját, és hogy ott a végső felelősség a vezetőn van, hogy neki kell dönteni mindenféle szempontot mérlegelve, de nyitott arra, hogy meghallgassa az őt körülvevő szakembereket. És a hibázás kultúrájában sem az van, hogy valaki 10-szer ugyanazt a hibát elkövetheti, hanem azt mondja, hogy a hibákból tanulunk, de nem azt mondja, hogy innentől kezdve te 10-szer ugyanezt a hibát elkövetheted, mert ezt nem jutalmazza egyáltalán, szóval ide azért raknék egy ilyen felkiáltó jelet, hanem pontosan az ellenkezőjét mondja, hogy a hibákból igenis tanulni kell, és az ne mint bűnbakkeresés legyen, hanem rakjuk ki, hogy a többiek is tanuljanak belőle, akár folyamatokat javítsunk, akár mondjuk, hogyha ügyfelek vannak, akkor az ő megítélésüket javítsuk azáltal, hogy a hibákat összegyűjtjük, és folyamatosan tanulunk és javítjuk. Tehát a felelősség az itt is ugyanúgy tud működni.
Dura Mónikával beszélgettünk, a Mindwell Pszichológiai Központ alapítóigazgatójával, aki Amy Edmondson könyvének megjelenését támogatta. A könyv címe Pszichológiai biztonság a munkahelyen, útmutató a sikeres szervezethez, ahol jó dolgozni. A HVG kiadó gondozásában jelent meg ez a kötet, Olá Andrát hallottátok.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával. A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.